A 133. Zsoltárt olvasom. Zarándok ének Dávidé. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse galériára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Most már körülbelül 6 hete, nem számoltam, csak így hirtelen gondoltam rá, hogy így a Zsoltárokról beszélünk avval a címmel, hogy hogyan tanít Isten imádkozni. És hangsúlyozzuk újra és újra, hogy mivel a Zsoltárok imádságos könyv, ezért nem arra való, hogy magyarázatokat, igehirdetéseket hallgassunk róla, hanem arra való, hogy kezdjük el imádkozni. Annyira így van ez, hogy ha meghallgatjuk, hogy miről szólnak a Zsoltárok, de nem kezdjük el imádkozni, akkor az ellentétét tesszük annak, amire a Zsoltárok minket hívnak, és ez semmiképpen nem bölcs dolog, az nem fog jót tenni se a gyülekezetnek, se a egyéni életünknek. És ezért azt is mondtuk, hogy hát naponta olvassuk, imádkozzuk a Zsoltárokat, és most egy rövid kis kitérőt kell tartanom az igehirdetés előtt, mert így előjött egy beszélgetésben ma reggel valakivel, hogy néha ez, nem tudjuk, hogy ez hogyan történik. Hogy mit jelent, amikor azt mondtuk, hogy naponta 10-15-20 percet tölts imádsággal, imádkozd a Zsoltárokat. Nos, vannak olyan Zsoltárok, amelyek egy Istenhez való beszéd. És azokat abban az értelemben könnyebb még talán imádkozni, hogy hát ha nincsenek szavaid, egyszerűen megállsz, csendben vagy, és utána elkezded ezt úgy olvasni, mint amikor Isten, mint hogy közben Istennek mondod, imádkozod. De vannak olyan Zsoltárok, mint az a mai is, ami tulajdonképpen nem is imádság, nem is Istenhez való szó. És ott még nehezebb lehet, hogy hogyan imádkozzam én ezt? Nos, talán az segít legjobban, hogy, és most nyilván túl sok időt nem tudok ezzel tölteni, hogy ezt hogyan gyakorolhatjuk, mert azt gyakorolnunk kellene, de az segít a legjobban, hogyha úgy tekintesz erre, hogy olvasod a Zsoltárt, meg gondolkozol rajta, meg imádkozol, ez egy ilyen körkörös folyamat. Még egyszer egészen gyakorlati módon. Nem lesz valószínűleg minden nap egy héten időd arra, hogy leülj akár egy 20-25 perc csendre. De arra, hogy, ráadásul ez a heti, ez kb. 20 másodperces Zsoltár. A legtöbb nap arra, hogy reggel vagy este, vagy reggel meg este elolvasd, arra lesz időd. És ez már, hidd el, nagyon sokat számít. De mondjuk, ha egy héten kétszer-háromszor le tudsz ülni, akkor tartsál egy kis csendet, és utána olvasd úgy a csendbe, hogy érkezz meg úgy Istenhez, és olvasd úgy, hogy olvasom, és valami úgy megfog, akkor nem kell tovább rohanni, akkor olvasom azt is, hogy forgatom a szívembe ezeket a sorokat, azt a képet, azt a gondolatot. És hogy forgatom a szívembe, úgy egyre mélyebbre megy, és akkor megértem, hogy mit akarok erről Istennek mondani, mit mond Isten erről nekem. Kicsit forgattam, akkor lehet, hogy megyek tovább, akkor ott megint valami megfog. Lehet, hogy nem is megyek tovább, ennyi lesz az egész, hogy az, ami ott megérintett, az fontos lesz. Lehet, hogy egész héten a Zsoltárnak avval a versével fogok foglalkozni. Tehát, hogy lehetek nagyon szabadok és kreatívak abban, hogy a Zsoltárt imádkozni mit jelent, és tényleg nem mondtuk el. És ez így lehet egy olyan dolog, hogy most főleg, ha van ilyen hosszú Zsoltár, 25 vers, akkor most hogy lehet az végig imádkozni állandóan? Hát valahogy így, hogy a Zsoltár úgy tanít, úgy adja nekünk az imádság nyelvét, hogy egy-egy képpel, egy-egy kifejezéssel ott marad velünk, megszólít, azt úgy forgatjuk a szívünkbe, elmondjuk Istennek. És higgyetek el, hogy nagyon sok minden meg fog változni, ha belépünk ebbe a gyakorlatba. Na ennyit így időn kívül. Jó? Akkor most belevágunk. Szóval a Szentlélek tanít bennünket imádkozni, és meg akar minket formálni. És ez a formálódás, ami történik, ha gyakoroljuk az imádságot, nem arról szól végső értelemben, hogy nekünk hogy lesz jobb. Persze, jobb lesz, de arról szól végső értelemben, hogy Isten megformál minket, mint az ő népét, amit őt dicsőíti, és ami által betöltjük sokkal inkább a küldetésünket, mint Jézus tanúi. 133. Zsoltár. Nagyon rövid ének a testvéri közösség szépségéről. És akkor most azt tesszük fel ma, hogy azt a kérdést, hogy na akkor ez hogyan formál minket? Tehát ha belépünk ebbe a 133. Zsoltárba, tudjátok, vasárnap, hétfőket, szerdő, csütörtök, péntek, ha belépsz, hogyan formál minket ez a Zsoltár, mint gyülekezetet? Ha a szívünkbe zárjuk a testvérek közötti szeretet énekét, akkor mi történik? Mit várhatunk? 4 dologról szeretnék beszélni. Az első, hogy segít meglátni a szépet. A második, hogy meghív, hogy a fontosat helyezzük az előtérbe. A harmadik, megvizsgál, hogy mi a végső reménységünk. A negyedik, nem tudom mennyi időnk lesz, eligazít a gyülekezeti életre nézve. Szóval segít meglátni a szépet. Ez a Zsoltár egy boldog felkiáltással, egy boldog elismeréssel kezdődik, hogy ó, mi szép, és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Ha vannak testvéreid, meg vannak sok gyerekeid, akkor tudod, hogy ez tényleg így van. És azt is, hogy ez nem mindig van így. De ez fontos. Mert az egész ének, értitek, itt kihúztam a méregfogát a frusztrációnak. Az egész ének erről szól. Ez az egész rövid kis Zsoltár elkezdi ezzel, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben élnek. Utána van két kép a Zsoltár közepén. Ez olyan szép, mint az olaj, amely lefolyik Áron szakállán. Érdekes. Meg a harmat, amely leszáll a Hermon harmatja egy másik hegyre, a Sionra, ami nem ott van. Ez is érdekes. És akkor a végén egy egyszerű kis zárósor, hogy és Isten oda küld áldást és életet, ahol ez történik. Ha beléptél abba, hogy olvasod a Zsoltárokat különben, akkor lehet, hogy itt van egy hiányérzetet, hogy ez túl rövid, túl egyszerű, és nem sok minden történik, mert lehet, hogy megszoktuk már a Zsoltárokat, amikor a Zsoltáros a mélységből kiállt Istenhez, körbevettek a sötétség erői, a pusztulás erői, és könyörög Istenhez, hogy szabadítsa meg. Lehet, hogy olvastunk Zsoltárokat, imádkoztunk olyan imádságokat, amikor átéli, hogy megszabadította Isten, és kitörő örömmel dicsőíti és magasztalja Istent. Lehet, hogy olvastunk, imádkoztunk Zsoltárokat, amikor az Isten népe ellenséggel találja magát szembe, és ebben történik valami. De ebben a Zsoltárban semmi nincs, csak az, hogy milyen boldog és gyönyörűséges és szép, amikor a testvérek egyetértésben laknak, és nincs benne küzdelem, nincs benne mozgás, nincs benne így fent és lent. Olyan ez, mint amikor egy kora reggel, egy kora reggel teljesen egyedül ott ülsz egy tónak a partján, teljes szélcsend, sima víztükör, szellő sem mozdul. Ilyen ez a Zsoltár. És azért ilyen, mert tudod, hogy hamarosan fújni fog a szél, meg fognak mozdulni a falevelek, vagy fog jönni egy madár, vagy jönnek majd emberek, vagy elkezd fodrozódni a víz. Nem fog így maradni. És ilyen ez a Zsoltár, ez egy pillanatkép. Ez egy pillanatképet énekel meg, annak a pillanatát, amikor a testvérek, akármilyen közösségről beszélünk, ebben a gyönyörű, szép egyetértésben élnek. Pillanatkép, mert tudjuk, hogy ez nem egy általános tapasztalat egy megtört világban, ahol élünk. És ezért talán nem tévedek, hogyha a 133. Zsoltárt, a közösségnek ezt a megélését egy ilyen kimerevített képhez hasonlítom. Valóságos kép, valóságosan átélt helyzet, de nem állandó. Közel sem állandó. És a Zsoltárok elég realisták, mert nem ilyenekkel van tele a Biblia, hanem sokkal több van a harcról, a háborúról, a panaszról, a küzdelemről. De ilyen is van. De ilyen is van. És Isten ezzel is akar valamit tenni, valahogy akar bennünket ezzel is formálni. Ebben a kontextusban ráadásul meg is értjük, hogy miért ilyen ez a helyzet. Hogy ez egy zarándokének. Itt 10-valahány zarándokének van egymás után a Zsoltárok könyvében, és a zarándokok ugye azok, akik Jeruzsálemben mennek fel a Sion hegyére, a templom hegyre, hogy találkozzanak Istennel egy nagy ünnep alkalmával. Sok helyről jönnek, távolról jönnek, és mennek fel, mert ugye Jeruzsálem egy hegyen van, és közben énekelnek és imádkoznak. És a Zsoltár ebben a kontextusban születik, hogy vagy mennek az úton a testvérek, és énekelnek és imádkoznak, és értitek, akkor nem dolgoznak, nem a munkával vannak elfoglalva. Vagy már megérkeztek az Isten jelenlétébe a templomba, és megélik ezt a gyönyörű áldott pillanatot, hogy annyira jó együtt lenni Isten jelenlétébe és magasztalni, és megélni ezt a testvéri szeretetet. De még egyszer tudjuk, hogy ez pillanat. Ezek pillanatok. Akármilyen közösségben vagy, tudod, hogy ez nagyon-nagyon jó, és ritka. Mert sokkal többször harcolunk egymással sem, mint szeretetben élvezzük az életet. És sokkal többször fordulunk magunkba, akár elszigetelten, mint amennyiszer örömteli és felszabadult közösségben élünk. Szóval mit tesz ez a Zsoltár? Mi történik, ha ezek után mégis elkezded rendszeresen imádkozni, a szívedbe forgatni, lelassít, megállít és fókuszál? Megtanít értékelni azokat a pillanatokat, amik itt vannak az élet mindennapjában különben. De nem veszük észre, mert végig rohanunk rajta. Ha elkezded ezt olvasni, egyszerűen ki éleződik a figyelmed, a készséged arra, hogy olvasod, és így visszatekintesz, és rájössz, hogy tényleg volt ma egy ilyen pillanat. Igen, a gyerekek azok gyilkolták egymást, de a házastársammal volt egy meghitt pillanat. Ez a testvéri közösség, ez a testvéri egység. Igen, lehet, hogy otthon feszültség volt, állabál, de elmentem, és a barátaimmal átéltünk együtt valamit. Elmentünk egy kirándulásra, vagy egy hétvégére, vagy valamit csináltunk együtt, és annyira jó volt. Lehet, hogy beugrik az, hogy ott vagy a munkahelyeden, és egy csapatban végzed a munkádat. És valami nagyon-nagyon jól sikerült. Együtt meg tudtuk oldani, meg tudtuk csinálni ezt. Éreztük ennek a sodrását, az erejét, az energiáját. Lehet, hogy tanárként egyszer csak visszatekintesz, és rájössz arra, hogy volt egy pillanat az osztályban, amikor együtt voltunk. Amikor valami megcsillant ebből. Lehet, hogy kutatóként azt látod, hogy végigment, megcsináltatok együtt egy kutatást, végigment egy folyamat, és mindenki a helyén volt, és beleadta magát, és mennyire jó volt együtt lenni, és folytathatjuk a sort. És ebben a Zsoltárban nem jelenik meg Isten úgy, hogy valamit tenne. De ez a Zsoltár azokhoz a bibliai szakaszokhoz kapcsolható, amit úgy nevez a Biblia, hogy bölcsességirodalom, ami arról beszél, hogy Istennek a rendje megmutatkozik a világban. Nem avatkozik ott nagyon bele ebben a Zsoltárban, de egy mély isteni rend, egy teremtési szándék, hogy együtt legyünk, hogy érezzük egymást, hogy átéljük, hogy milyen közösségben lenni. Ez felvillan az élet pillanataiban. Ott van, megjelenik. És ez az, amire ez a Zsoltár érzékenyít tesz, ahogy lelassít. Elkezded olvasni, lelassít, és meg fogod látni a pillanatokat, amik sokkal drágábbak, meg sokkal értékesebbek, ahol valami ebből a mély isteni rendből átsugárzik és átjön. Ahol megérted a barátságnak az ajándékát, vagy a meghittséget, vagy az egyetértést, és elkezd gazdagodni az élet. Mert annyira sivára, hogy végigrohanunk közben ezeken. Ez az első dolog, hogy ezt teszi ez a Zsoltár. Lelassít. Ha tegye még ezt hozzá, hogy azért nagyon jó ez, mert ezen a ponton az is beleállhat ebbe, aki régóta keresztény, meg az is, aki még nem is keresztény. Mert hogy amikor arról van szó, hogy mi az, amit Isten úgy beleteremtett a világba, ha hiszed, ha nem, most ez mindegy, az egy közös platform, az egy közös talaj, mindannyiunknak, akár hiszünk, akár nem, akár mást hiszünk, mindegy, fontos ez az egység, ez a testvéri közösségnek, a szeretetnek a megélése, minden embernek érték. És ezért akárhogy is gondolkodsz most, hogy te hol vagy az Istennel való kapcsolatban, képes vagy arra, hogy elkezd ezt olvasni, és elkezd ebből valamit megélni. Tehát ez meghív mindenkit. Másodszor mit tesz ez a Zsoltár velünk? Lelassít, és utána viszont meghív arra, hogy a fontosat kezdjük egyre inkább az előtérbe helyezni. Miért? Mert ha elkezdesz gyönyörködni így pillanatokra a testvéri közösségben, akkor az közben egyre inkább értékké is lesz számodra, és egyre inkább elkezdünk arra vágyni, törekedni, hogy akkor azt amennyire tudjuk, létrehozzuk. Ez logikus, nem? Ha egyre nagyobb ennek az értéke a szívemben, és egyre többször belegyönyörködöm, hogy olyan szép pillanatok vannak az életben, akkor utána egyre mélyebben az lesz, hogy és annyira szeretném, ha még több ilyen lenne. Nem, ez így működik mindannyiunkkal. Akár hiszünk, akár nem, ez így működik. Egyre jobban fog növekedni benned a vágy, hogy ezt munkáljad, és hogy az legyen, ami az Istennek a szándéka. Hogy valóban egyetértés legyen, hogy ott, ahol jelen vagy, az egyetemen, a munkahelyen, a családban, tényleg szülessen egyre jobban ez a közösség. És ahogy ezt imádkozod, akkor ez az imádság, ez felbátorít és erőt fog adni. Hogy ezt tenni akarom, ezért tenni akarok, és az imádságból itt cselekedet lesz. Figyeljetek, az imádság az nem arról szól, hogy imádkozgatunk áltatosan, aztán kész. Az imádság mindig tetté lesz, cselekedetté lesz, életté lesz. És akkor abban a pillanatban, ha ezt elkezded komolyan venni, és ez elkezd veled történni, ott fogod magad találni, amikor az egyéni érdeked és a közösségi érdek összeütközik. Eddig is összeütközött, csak eddig nem vetted észre. Ott fogod magad találni abban a helyzetben, amikor azt látod, hogy most valami, ami van valami, ami nekem jó lenne, de van valami, amit eddig nem láttam, de most már látom, ami segítené, hogy ez a testvéri közösség, egység, szeretet, békesség, ez megszülessen, vagy megmaradjon ebben a helyzetben. Benne leszel ebben a feszültségben, és észreveszed, amit korábban nem vettél észre, hogy a közösségben is mennyiszer választottad önmagadat, mennyiszer választjuk saját magunkat. Ó, és mondtam a Dórának, hogy ez olyan nehéz nekem erről beszélni, mert nagyon leleplez engem. Én nem úgy beszélek erről, hogy ezt nagyon jól tudnám. Ez leleplez. Összefeszül az egyéni önző létem, meg az, hogy hogyan működik a közösség. De ez jó. Ez jó. Érted? Mert ha a szívedbe tartod, hogy ó, mi gyönyörűséges, mi szép, ha a testvérek egyetértésben élnek, akkor azt is megérzem, hogy és lehet, hogy több egyetértés születhet, ha én egy kicsit hátrébb lépek egy-egy helyzetben. Lehet, hogy több egyetértés és szeretet születik, ha én elengedek valamilyen lehetőséget, amit megragadhatnék magamért. Lehet, hogy több szeretet és egyetértés születik, ha lemondok valami előjogomról, ami az enyém, ha feláldozom valamilyen ambícióm, és az teret ad a közösség kibontakozásnak. Cselekedetre hív, megmutatja, hogy mi az értékes. De más módon is megmutatja, lehet, hogy te olyan ember vagy, aki inkább elkerülöd a közösséget. Nem is tudod, hogy kerültél ide ma, de arra vigyázol, hogy úgy gyere be és úgy menj el, hogy senki ne szóljon hozzád, amit különben tiszteletbe tartunk. Tehát. De érted, olyan ember vagy, aki azt mondod, hogy nem érzem jól magam az emberek között. Vagy azért, mert sokkal rossz tapasztalatod, és már nem is hiszed, hogy létezik olyan testvéri közösség, amiben a szívedre vágysz. Vagy azt mondod, hogy nem is vágyok. Én nem is vágyok. És én azt mondom, hogy igen, te azt érzed, és azt mondod, hogy te nem vágysz semmiféle igazi, mély, testvéri, baráti közösségre, de te mégis vágysz a szívednek a mélyén, csak annyi benned a csalódás, vagy annyi benned a félelem, hogy már olyan mélyen eltemetted a vágyat, hogy azt mondod, hogy nem vágysz. De mivel Isten az embert közösségre teremtette, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, szükségünk van rá, és vágyunk. És érted, ahogy elkezdett, ilyen ember vagy. Emberekből elegem van. Jó? De azt mondta, hogy jó, de próbáljuk meg. Mi szép és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek együttértésben laknak. És úgy hétől hétre forgatod a szívedben. És ebben belépsz az Isten teremtési rendjébe, annak az igazságába. És fel fog fakadni a szívedbe a vágy. Uram, szükségem van rá. Meg fogod látni a félelmet, a csalódottságot, és Isten elkezdi azt onnan kimosni. Szóval a Zsoltár meghív, hogy a fontosat tegyük előre, hogy tegyünk érte. Az is lehet, hogy az kiderül, hogy te nagyon közösségi ember vagy, az ellentéte az előzőnek. És elkezded imádkozni így magabiztosan ezt a Zsoltárt. Hát én vagyok a közösségszervező, mindenhol én hozom létre a közösségeket. Minél többet imádkozod, annál jobban meglátod, hogy de ez csak rólad szól. Ez a közösséget csak használod. Létrehozod, mert használod. Mert milyen jó, hogy te vagy az, aki létrehozod és irányítod. Ó, Isten nagyon mélyen megvizsgál, és megtisztít, és meggyógyít bennünket, ahogy ezt imádkozunk. Szóval másodszor először elassít, másodszor elénk helyezi a fontosat, és cselekedetre hív, de itt jön a lényeg harmadszor, mert megvizsgál, hogy mi a végső reménységünk. Mi a végső reménységünk? Ez egy veszélyes történet. Lelassulunk, gyönyörködünk, rendben, megerősít, munkáljuk az igazat, ára van, rendben, de még mélyebbre fog hasítani a szívünkben, és le fogja leplezni azt, hogy egyáltalán az életről, a világról, a létről, mi a végső elgondolásunk és a végső reménységünk. Mert hogy ahogy mondtam, azt feltételezem, hogy minden ember vágyik erre a szeretetteljes egységre, erre a mély közösségre, amiről a Zsoltáros beszél. Független attól, hogy mit hisz, minden embernek fontos, hogy legyen már egység, nem ezt akarja mindenki? Legyen béke, legyen világbéke, legyen már vége a háborúknak, legyen már egység az emberiségben. Ez minden emberben ott van. És akkor az a kérdés, hogy de mi az a végső valóság, ami létrehozhatja, létrehívhatja ezt a nagy szeretet egységet az egész világon, amire annyira vágyunk. Mi hozhat el egy olyan világot, ahol nincs ennyi gyűlölködés, nincs ennyi rivalizálás, nincs ennyi versengés, nincs ennyi erőszak? Hogyan születik egy világ, amiben békesség uralkodik? Nos, hadd beszéljek először arról, hogy mit mond a mi társadalmunk erre, utána meg mit mond a Biblia erről. A mi társadalmunk azt mondja, és ezért mi is azt mondjuk valahol mélyen, hogy akkor születik meg az igazi egység, ha maximálisan toleránssá és befogadóvá válunk. Akkor lesz békesség, ha megszűnnek végre például a vallások. Mert ugye a vallások, mondja ez a gondolat, mindig valamilyen igazsághoz ragaszkodnak, és ezzel az igazsággal pedig kizárják a többit. És akkor jön a történelemből is, hogy valóban mennyi háború volt, amit magunkra kell venni a vallások miatt. És érted, ezért az a látomás van ebben, hogy akkor lesz békesség, ha nem lesznek vallások, vagy egyszerűen, vagy ha lesznek is, mindenki azt mondja, hogy neked az a legjobb, amiben te hiszel, neki az a legjobb, amiben ő hiszik, és ezért nem lesznek társadalmi konvenciók. Akkor lesz békesség, ha annyira toleránsak leszünk, hogy teljesen el tudjuk fogadni, hogy ki hogy él, hogy ki mit kezd az életével, hogy férfi, vagy nő, vagy a szexualitásában nagyon-nagyon sok minden, ugye, e között, ha mindannyian elfogadjuk a másikat, akkor végre egység lesz, akkor végre szeretet lesz, akkor végre békesség lesz a földön. Amikor végre látjuk, hogy nincs vallás meg ideológia, ami előbbre való, mint a másik. Ez a mai kornak a szívdobbanása. És közben nézd meg, hogy miközben abszolút tiszteletre méltó a vágy, és miközben igaz, hogy valóban annyi fájdalom meg háború meg harc volt a vallások mentén is, mégis mennyire gyenge lábakon áll ez? Gondolj erre, hogy minél inkább igaz, hogy mindenki maga választja az életét, a vallását, az értékeit, bármit, amit csinál, annál kevesebb dolog marad, ami bennünket bármilyen módon is összeköt. Nem? Gondolj bele, hogy sokak alapérzése a mai világban, és különösen a fiatalabboké, akik még inkább ebbe a világba élnek, hogy miközben arról van szó, hogy befogadás, tolerancia, elfogadás, minden életstílus, minden vallás, minden elfogadható, hogy egység legyen, mégis ad a tapasztalatot, hogy közben egyre magányosabb vagyok, egyre jobban egyedül vagyok, és egyre távolabb vagyok a többi embertől, nem? És észreveszed, hogy aki így gondolkodik, hiszel valamit, hogy mi hozza létre az igazi közösséget, és tapasztalsz valamit, hogy közben ez nem történik. És ha ez így van, akkor ez a gondolkodásmód ígért valamit, amit nem adott meg. Egységet, szeretetet, közösséget, befogadást ígért. De nem tudja megadni, hiszen az alapján ígéri a befogadást, hogy légy egyedül önmagad, valósítsd meg önmagad. És ha ez a fő kérdés, hogy hogyan valósítom meg önmagam, keresztül fogok menni a többieknek az érdekén. És keresztül fogok menni a közösség érdekén, mert magamat kell létrehoznom. És ezért a radikális szabadságunk a végül útjába fog állni a közösség iránti vágyunknak, nem adja meg azt, amit ígért. És ezt a saját bőrödön érzed. És lehet, hogy azt mondod, hogy nem vagy keresztény, meg nem érted ezt az egészet, de ezen a ponton találkoznod kell ezzel a kérdéssel. Nem adja meg azt, amit ez az ideológia ígér. Mi a bibliai történet? Mi a másik út? Ha a Zsoltát egyre mélyebben forgatod a szívedben, akkor meg fogod látni, hogy nincs benne mozgás, de mégis van benne mozgás, van benne egy irány. Két középső kép felülről lefelé. Nézd meg ezt a két képet. Az első, olyan ez a közösség, mint a drága olaj a fejről, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Úgy megnézném, amikor ezt úgy imádkozott, hogy Áron szakálla, folyik az olaj. De nyilván meg kell értenünk a képet. Amit mondok, az egyértelmű, nem? Felülről folyik le az olaj. Felülről megy lefelé. Ez egy utalás Izraelben a főpap, ő Áron, a főpap felkenetésére. Tudni, hogy a papi szolgálatban Áron és az utódai Istent képviselték. Ez a papság, figyelj! A pap Istent képviseli a nép előtt, és a népet képviseli Isten előtt. Tehát egy nagyon-nagyon szent dolog, hiszen a tökéletes Istent köti össze a néppel. A tökéletes bibliai értelemben szent, igaz Istent köti össze egy olyan néppel, amely nem tökéletes, amely tisztátalan sokszor. És a főpap az, akit Isten arra hív el, arra rendel, és arra ken fel, vagy hatalmaz fel, hogy beálljon közvetítőnek. De értitek, nem állhat be akárki, nem állhat be egy ember, hogy majd én közvetítek, mert ez egy nagyon-nagyon szent dolog. És a felkenetés az az olajjal történt. A Szentlélek általi felkenetést, az Istentől való felhatalmazást, hogy a főpap beállhat a kettő közé, azt jelképezte, hogy felkenték őt olajjal. Olajat öntöttek a fejére, ami így végig folyt. És így képzeld el, amikor így ez a Izrael, Isten népe, aki tudja, hogy vágyok az Istenre, de el vagyok szakítva tőle a bűneimtől, látja a főpapot, aki a kapocs lesz, aki bemutatja az áldozatot, és érted, folyik le az olaja a fején, ami egy nagyon drága dolog abban a világban. Illatos, lágy, finom. Minden arról beszél, hogy Isten ki akarja munkálni ezt az egységet. Hogy ahogy felülről leszáll a Szentlélek, ahogy folyik le az olaj, úgy a Szentlélek kimunkálja azt, hogy összekösse a népet Istennel, és összekösse a népet egymással. A pap az áldozatot mutatja be, de áldozat nélkül nem lesz egység. És nézd meg a másik képet. Olyan ez a közösség, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Ugyanaz, felülről jön valami le, ami közösséget munkál. A Hermon a környék, nem Izrael területéhez tartozik, Libanonhoz, legmagasabb hegye, 2800 méter körüli, és mint egy alpesi helyen is, nyilván nagyon-nagyon vastag, nagyon gazdag harmat hull ezeken a helyeken, a magas hegységekben. És ez a gazdag harmat, ez a nedvesség, ez éltető vegetációt hoz létre. Ez életet ad, ráadásul azért a Közel-Keleten vagyunk, ahol nem olyan magától értetődő az élet. És ahogy mondja a Zsoltáros, nagyon érdekes, hogy a Hermon, nem nézte meg, de hát azért legalább 100 kilométerre lehet körülbelül Jeruzsálemtől. Tehát, hogy a Sion hegye az, ahol a templom van, és azt mondja, hogy a Hermon harmatja leszáll a Sion hegyére. Hát olyan nincs, hogy a magas hegyi harmat 100 kilométerrel lejjebb fog megérkezni a judai sivatagokhoz tartozó Jeruzsálemben. Ilyen nincs. Földrajzilag ilyen nincs. Miről van szó? Arról van szó, hogy hogy azt mondja a Zsoltáros, hogy a közösség, ami születik az Isten jelenlétében, az úgy virágzik, úgy gazdagodik, úgy növekszik, mint a vegetáció a gazdagon érkező harmat hatására, hogy ebben a száraz világban ez a közösség, ez, amit Isten éltet ezzel a vízzel, ez kibontakozik. Ebben mindenki megtalálja a helyét, új lappal indulhat mindenki. Értitek ezt a két történetet? Mi hozza létre a közösséget a világban? Ezért vizsgálja meg a Zsoltár a legmélyebb reménységünket. Mi lesz a világ végső reménysége? Mi ad választ arra a vágyra, hogy legyen egység és békesség a Földön? Vagy csak legalább a családomban? Valami, ami tőlem jön, valahogy mi érjük el, vagy valami, ami felülről, mint egy ajándékként leszáll? És a Zsoltáros azt mondja, hogy ami leszáll. Mert ami felülről leszáll le, az tőlünk kívülről érkezik. Nem mi hozzuk létre, nem mi váltjuk meg magunkat, nem mi gyógyítjuk meg magunkat, nem mi gyógyítjuk meg a közösségeinket. Nem tudod megcsinálni. Felülről leszáll Isten ajándékaként. És ha emlékeztek egy pillanatra arra, hogy Pál apostol a lekcióban olvastuk a Filippi gyülekezet írott levelében a közösségről beszél. Legyen vigasztalás, stb. És utána miről beszél? Az munkája a közösséget, azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Jézusban is volt, és elmondja, hogy Jézus hogyan szállt le felülről. Nem tekintette zsákmánynak, megragadni való kincsnek, hogy ő az atyával egyenlő, hanem alászállt, megüresítette magát, megalázta magát, emberré lett. Emberként nem a legnagyobbak között volt, hanem alászállt, lejjebb ment, egészen megalázta magát a halálig, a kereszten. Felülről leszállt. Főpap. Ott áldozza az életét. Belép a nép és közénk. Főpap. Oda áldozza az életét, hogy közösséget teremtsen köztünk. Mert emlékszel, amikor ki akarod munkálni, akkor nekem kell hátrébb lépnem. Nekem kell lemondanom. Nekem kell a másikat előtérbe helyeznem. Nekem kell a másikat különnek tartani magamnál. Képes vagyok rá? Én nem vagyok képes rá. De Jézusban képesek leszünk rá. Mi a végső reménység? Ha őszinte vagy, és Krisztuson kívül vagy, ezen a ponton egy nagyon komoly döntést kell hoznod. Amit ez a világ most ideológiának ad, akármilyen tetszetős is neked, a saját bőrödön érzed, hogy nem működik. Vagy annyira őszinte és becsületes, hogy ezt kimondod. És ez elvisz téged oda, hogy egy másik alternatíva felnyíljon előtted. Hogy az igazi és a végső megoldás és reménység ennek a világnak minden fájdalmára, meghasadtságára, gyűlöletére, haragjára, erőszakosságára, ellenségességére az, ami felülről száll alá. Krisztus, aki felülről száll alá. A Szentlélek ereje, akiben Jézus képes alászállni annyira, hogy belét költözzön és téged bevonjon az Isten népének a közösségébe. Befejezésül, mire hív? Ha a végső reménységünket megvizsgáltam, mire hív a gyülekezeti életre nézve? Csak röviden. Először Jézusban tégy egy lépést. Ha te ezt komolyan veszed, tégy egy lépést, ami közelebb visz a közösséghez, akármilyen ember vagy. Ha alkalmanként jártál Isten tiszteletre, tégy egy lépést, rendszeresebbé teszem. Szükségem van erre a közösségre. Ha rendszeresebben jártál Isten tiszteletre, tégy egy lépést, ismerj meg valakit. Emberek vannak melletted. Ugyanolyan történetekkel, mint a tiéd, meg az enyém. Szólíts meg valakit, akit nem ismertél, gyülekezeti tagként. Ha ismersz egy-két embert, tégy egy lépést. Evezz a mélyre, amit Laci hirdetett. Arról szól, hogy ismerd meg a gyülekezetet. Tégy egy lépést a karzatról lefelé. Tégy egy lépést, hogy meg akard ismerni, hogy mi is ez a közösség. Szedd össze a bátorságot, ismerd meg. Kik ezek? Mik ezek? Mit hisznek? Mit gondolnak? Ha ide jársz már hosszabb ideje, tégy egy lépést. De miért nem jársz házi csoportba? Miért nem lépsz be a megosztott életbe? Miért nem lépsz be a közösségbe? Milyen indokokkal tartod magadat távol, hogy neked nincs erre szükséged? Lépj egyet. Nem azért, mert neked jobb lesz? Jobb lesz, de nem azért, mert ez énközpontú gondolkodás. Nem azért, mert ez az elvárás lelkésztől, gyülekezettől? Nem, mert ez törvény. Hanem Jézus szépsége miatt. Jézus szeretete miatt. Jézus köztünk élő valósága miatt. És hát közben a feladat, amiről már nem beszélek, hogy hogyan munkáljuk az egységet egymás között. Mint megbocsájtás, mint bocsánatkérés, mint intés, mint bátorítás, mint mindaz, amiről Pál ír. Imádkozzunk. Magasztalunk azért, hogy aláhajolsz hozzánk, és adod a zenének, az éneklésnek az örömét, a szépségét, a vidámságát. Ahogy ezzel is, mint olajjal gyógyítgatod a szívünket. És arra hívtál bennünket, Urunk, mint a te népedet, hogy könyörögjünk és közben járjunk a szükségben lévőkért és a világért. És először most így imádkozunk, könyörgünk azokért, akik gyászban vannak. Imádkozunk, hogy vigasztaló szereteteddel vedd őket körül, a hiányt, ami ott van az életükben, gyógyítgasd, áld meg az emlékezést, hogy az emlékezésben szép dolgokat tudjanak előhívni, és mindeközben munkád a gyógyulást és a helyreállást. Imádkozunk, Urunk, most azokért közöttünk, akik akár családjukban, akár munkahelyen, akár barátságokban, vagy bármilyen más közösségben a feszültséget, az ellenségeskedést élik meg. Könyörgünk azért, hogy erősítsed, bátorítsad, vigasztad őket, de azért is, hogy mint a te gyermekeid, hadd lássák úgy magukat, mint akiket felkentél, hogy papként, közvetítőként álljanak ebbe be, hogy szolgálják azt, amit te munkálsz, a megbékélést. Imádkozunk azokért a házas párokért, akik oly rég tapasztalták meg az egységet, a meghittséget, az örömet, a szépséget. Leszállt valami mély sötétség, elszigeteltség, sok-sok seb a kapcsolatukra, hogy ahogy az olaj föntől alá száll, úgy gyógyító erőd áradjon ki a szívükbe, hogy felfakadjanak azok a források, amelyben újra tudnak örülni, meg tudnak bocsátani, tudnak gyönyörködni abban, amit tőled kaptak, mint ajándék. Imádkozunk tágabb közösségünkért, a városért, a te népedért, hogy ebben a városban, Budapesten legyen a te megbékélésednek az eszköze, hogy legyenek a gyülekezetek, a közösségek hiteles tanúi annak, amit csak egyedül te tudsz megtenni, Jézus. És ahogy ebben a végletekig megosztott országban újra készülünk a választásokra, imádkozunk, Urunk, ebben a kérdésben is a jelenlétedért és a bölcsességedért. Imádkozunk, Urunk, józanságért, önmérsékletért és türelemért. Mindenki részéről, aki felelős ebben a kampányban. Imádkozunk, Urunk, a te jelenlétednek felülről való elérkezéséért, amely egyedül tud emberi szót, kommunikációt létrehozni ott, ahol már csak átkok vannak egymás iránt. Imádkozunk, Urunk, tőled való vezetésért, olyanokért, akiket te akarsz ennek az országnak a vezetésében látni. Köszönjük, Urunk, hogy ránk bíztad mindezért az imádságot, a közbenjárást, hiszen népként is a papjaid vagyunk, akik ott állnak közted és a saját népük között. Köszönjük, hogy így vagyunk, a te néped, a te nemzeted, papok királysága. Tedd hát áldássá az életünket mások számára, attól, hogy ki törjön az evangéliumnak gyógyító, szabadító ereje rajtunk keresztül. az élet, a társadalom minden területére. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.